Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltsághalálával, és megszenteli ezt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban jól ismerjük a mondást, minden rosszban van valami jó. Sokan legyintenek a mondásokra, hogy csupán csak közhelyek ezek. Mégis, ha ezen a mondáson egy kicsit elgondolkodunk, minden rosszban van valami jó, akkor örömmel kell keresztényként megállapítanunk, hogy ez egy nagyon pozitív gondolkodásról tanúskodó közmondás, mondás. Hogy bár az ember el nem kerülheti a rosszat az életében, mégis minden rosszban van valami jó. Azaz, mintha arról is szólna ez a mondás, hogy amikor rosszban vagyunk, akkor álljunk meg néhány csendes percre, napra, vagy esetleg hetekre is. Tartsunk önvizsgálatot, lássuk meg, hogy meg vagyunk kötve, nem tehetünk akármit. Azaz, nem kell Isten hívőnek lenni ahhoz, hogy ez a mondás ilyen gondolatokat ébresszen bennünk. Most egy olyan ős történetet fogok felolvasni a Biblia első könyvéből, amit mindannyian jól ismerünk, Ádám és Éva kiűzetésének az ős történetét, amelyre egyből talán azt gondolnánk, hogy micsoda negatív kisugárzása van ennek, hogy az első emberpárt Isten kiűzi az Édenkertből. Mégis ennek a részletnek, ha meg akarom fogalmazni az üzenetét, talán lehetne így is mondani, ha nem is szó szerint a mondással, hanem ahhoz hasonlóan, jó a rosszban. Így hallgassuk meg tehát a kijelölt igeszakaszt. Feljegyezve találjuk Mózes első könyvének 3. fejezetében a 20. verstől kezdődően a következőképpen. Az ember Évának nevezte el feleségét, mert ő lett ősanyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy. Tudja, mi a jó, és tudja, hogy mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Urunk, szentelj meg az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Az első emberpár kiűzése az Édenkertből, a paradicsomból. Mi lehet ebben pozitív? Hogy lehet azt a címet adni mégis, hogy jó a rosszban? 3 gondolatot szeretnék kiemelni és a szívünkre helyezni meggondolásra. Az egyik, hogy ebben az epizódban is mindjárt fedezzük fel Isten kettősségét. Isten a bűneset után valóban ítéletet hirdet, és kiűzi az első emberpárt a paradicsomból. De már is arról olvasunk itt a 21. versben, hogy az Úristen bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azaz Isten ítéletet hirdet, megbünteti őket, ugyanakkor meg azt olvasjuk, hogy gondoskodik róluk. Bőrruhát ad nékik. Hogy is van ez? Jó a rosszban? A rosszban is van valami jó? Isten kettősége jellemez bennünket? És aztán evangélikusként, hogy is van ez Luther Mártonnál? Törvény és evangélium? Luther a maga módján ugyanezt az egész Bibliát ismerve így fogalmazta meg, hogy Isten a törvényével vezérel bennünket, megítél bennünket, tükröt tart elénk, hogy az istentisztelet lelkiismeret vizsgálati részében, az istentisztelet elején a parancsolatokat meghallgatjuk, hogy megvizsgáljuk magunkat, és hogy meglássuk, hogy mennyire nem tudjuk megtartani Isten parancsolatait, látszólag akkor el kellene keserednünk, össze kellene törnünk, mi értelme van az életünknek, kiállhat meg Isten előtt, de aztán felhangzik a bűnbocsánat, az evangélium, az örömhír, hogy Isten mégsem vetel bennünket, hanem Isten szeret bennünket. Igen, Isten kettősége, amely jellemzi az ő személyét, az ő kinyilatkoztatását. Jó a rosszban. A rosszban nem csak rossz van, hanem Isten is ott van a maga jóságával, gondoskodásával. De lépjünk tovább, testvérek. Mert arról olvasunk, hogy végképp el kellett hagyniuk az Édenkertet Ádámnak és Évának, és akkor keresztényként eszünkbe juthat a római levélnek az 5. fejezete, az a nevezetes rész, ahol Pál apostol arról tanít, hogy Ádám volt az elindítója annak, hogy kiestünk Isten kegyelméből, hogy a bűnös világ vesz körül bennünket, és nem a paradicsom, de Krisztusban eljött az új Ádám. A párhuzama Ádámnak. Ádám által kerültünk válságba, és az új Ádám, Krisztus által kerültünk a megváltás útjára. Érdemes esetleg ezt az 5. fejezetet majd otthon elolvasnunk a 12. verstől. Én most csak 2 verset olvasok fel belőle, a 18. és következő verseket. Már most, ahogy egynek tudnilik Ádámnak a bűne miatt minden ember számára kárhozattá lett ez, úgy lett az egynek tudnilik Krisztusnak az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember Ádám engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek Krisztusnak az engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Pál apostol elmondja a maga világlátását. Tudjuk jól, hogy ő egy kozmopolita volt, egy művelt farizeus volt, azaz tisztában volt a történelemmel, egyiptomi kultúrával, zsidó kultúrával, babiloni kultúrával, asszírok, görögök, rómaiak. És mégis azt mondja, hogy a világ történelmnek 2 fókusza van, Ádám, Ádám bukása, és az új Ádám, Krisztus, Isten kegyelmének az eljövetel. Ezen a kettőn áll a világ, ezen a párhuzamon, azaz jó a rosszban, Isten kiűzte az első ember párt, de nem hagyott magunkra bennünket. Akkor még persze ezt nem lehetett látni és tudni, de elküldte az új Ádámot, elküldte Krisztust, akibe kapaszkodhatunk, aki által egész közel jött hozzánk. És ezért az életünknek az értelme is megváltozott. Most már nem csak az a kérdés, az Isten kérdés, hanem a Krisztus kérdés lett az életünknek a középpontjában. Mert az Édenkertben, idilli állapotban nem volt kérdés az Isten kérdés. Isten közeliségében élt az első emberpár. Miután kiűzettünk, került az Isten kérdés a homloktérbe, az életünkbe, nem volt magától értetődő, hogy Isten az Isten. Krisztussal azonban ez még teljesebbé vált. Krisztusban Isten egész közel jött hozzánk, és most már nem csak az Isten kérdés kérdés, hanem a Krisztus kérdés a kérdés. Ki neked Krisztus, az új Ádám? Hogy mondja Ágoston a híres vallomások művében, ahol egész benső dolgait is megosztja a világgal? Nyugtalan a mi szívünk. Nyugtalan a mi szívünk egészen addig, amíg meg nem nyugszik, meg nem békél te benned, a mindenható Szent Istenben. Jó a rosszban? Igen, mi keresztényként elmondhatjuk, hogy van új Ádám, van Krisztus. És végül egy harmadik gondolatot is szeretnék kiemelni ebből az őstörténetből. Jó a rosszban, egy tipológikus párhuzamra is szeretném felhívni a figyelmünket. Kétszer is említi itt ez a kiragadott rész az élet fáját, és az ítélet is elhangzik, miután kiűzte Isten az embert, odaállította az édenkertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Azaz elzáratott előlünk az élet fája. Életfa, és akkor nézzünk az oltárra, keresztfa. Az életfa, amely az életre vezetett, és elzáratott előlünk, és a keresztfa, amely felállítatott a Golgota hegyén, hogy ott nyerjünk szabadságot, és aztán, ahogy a Biblia első könyve beszél az életfájáról, beszél a Biblia utolsó könyve is, a Jelenések könyvében is olvasunk erről az életfáról, két helyen is. Én most csak a második fejezet, 7. versét olvasom, az efezusi gyülekezethez íródott levél, 7. versét, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, aki győz, annak megadom, hogy egyék az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Aki győz, annak megadom, hogy egyék az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Életfa és keresztfa. Életfa, amelyhez elzárult az út, bezárult az út, az odavezető út, amelyet azonban Isten a keresztfán keresztül újra megnyitott, és Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jó a rosszban? Igen, a keresztfán keresztül felnyílhat a szemünk az életre, az életfájához vezető útra térhetünk Krisztus által. És akkor egy illusztrációt hozok ehhez a gondolathoz is, egy egész személyes illusztrációt. Sokan tudják, hogy Siófokon káplánkodtam, amikor a ma már híressé vált Makovecz templom épült, kísérhettem végig annak a felépülését, és hát néztük úgy kételkedve a toronydíszt, amit tervezett Makovecz Imre. Tudjuk, hogy ez egy hajóformájú templom, és most az ige fényében szeretném elmondani azt, hogy egy építész is mennyire lehet Isten küldötte Krisztus tanítványa, ugyanis a siófoki templom tornyán mi található? Az életfa, amelyből kinyílik Krisztus keresztfája. Egy építész így tud prédikálni, és tanúskodni arról, hogy ismeri a Bibliát, és tudja, hogy a rosszban is van jó, jó a rosszban, hogy az életfájához vezető utat ugyan elveszítettük, de Krisztus keresztfáján keresztül újra megtaláltuk. Azaz, hogy lehet összefoglalni, jó a rosszban. Jó a rosszban, hogy Isten nem egyoldalú, hanem Istennek kettősége van. Egyszerre ítél, ugyanakkor gondoskodik rólunk, és nem hagy magunkra. Jó a rosszban, hogy Isten Ádámot megbüntette, és rajta keresztül ez a világ nem paradicsomi. De jó benne, hogy eljött az új Ádám, akin keresztül Isten megnyitotta az ő útját. És végül jó a rosszban, hogy bezárult az út az élet fájához, de a keresztfán keresztül megnyílt újra az út, ugyanehhez az életfához. Ezt az epizódot, a kiüzetésnek az őstörténeti epizódját ezek alapján úgy is megfogalmazhatjuk, hogy nem csak büntetésről szól, hanem szól a mindenkori megtérésről és újjászületésről. Isten mindig fenntartja a lehetőséget, hogy az életünk megváltozzon, hogy visszaadjuk a szívünket, a bensőnket néki, hogy újjászülessünk, hogy megváltozzunk, hogy rájöjjünk Isten végtelen szeretetére és kegyelmére. Az utolsó mondat, ez a lehetőség nyitott és adott mindenkinek. Neked is, testvérem, és nekem is. Jó a rosszban. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az őstörténetet, Ádám és Évának a kiüzetéséről szóló mondatokat, amelyek ugyanakkor nem egyszerűen ítéletedről szólnak, haragodról, büntetésedről, számonkérésedről, hanem a te gondoskodásodról, a te általunk előre nem tudható terveidről, és mindenek előtt a megváltásról is, hiszen az életfája a keresztfán keresztül újra elérhetővé vált. Te látod, Urunk, a mi szívünket, lelkünket, hogy milyen érzelmekkel, gondokkal, örömökkel, gyásszal, mi mindennel érkeztünk most ide, ezen a nyári vasárnapon a te hajlékodba. Köszönjük a biztatást, köszönjük, hogy nem vetsz el színed előtt, köszönjük, hogy ma is felkínálod a megtérés, az újjászületés lehetőségét. Szent lelkedért imádkozunk, Urunk, hogy tudjunk Krisztusra találni, tudjunk Krisztus hitünkben megmaradni, és az úrvacsora szent jegyeiben, Krisztus által hozzád való kötődésünkben megerősödni, és életünket veled folytatni. Te szólíts meg kit-kit személyesen ezen a mai istentiszteleten, amikor mindkét szentségünket kiszolgáltathatjuk, amikor hangzik az ige, énekkel dicsőíthetünk téged, és kiki egyénileg is elmondhatja imádságát. Jövel Szentlélek, Úristen, téríts minket az élet útjára. Megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen.